Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Adásunk elején kérdezni szeretnék, irányítja az életét, vagy sodródik? A mai alkalommal egy praktikus dologgal ismerkedünk meg, ami tulajdonképpen egy jó szokás, állítják azok, akik már kipróbálták. Az évrendezésről lesz szó. Segítségével tudatosíthatod magadban sikereidet, bánataidat, és rácsodálkozhatsz, mennyi minden történhet egy év alatt. A múltadból tanulva tervezheted meg a jövődet, hogy ne ess időről időre ugyanazokba a csapdákba, és a kezedben tudhast saját életed irányítását. Állítja egy lelkes fiatalokból álló csapat, aki szokványos újévi üres fogadalmak, mint például fogyás vagy a dohányzásról való leszokás helyett, hatásos és kreatív tervezéssel kezdik az új esztendőt. Persze miután lezárták az előzőt. Mert ahogy egy kínai harcművész mondja, ha biciklivel indulsz valahová, nem nyomhatod le mindkét pedált egyszerre, mert felborulsz. Haladni csak úgy lehet, hogy az egyik pedált nyomod, a másikat elengeded. Nyomás és elengedés együtt. Ez a haladás titka. Az említett csapat voltak éppen egy baráti társaság, akik láthatatlan egyetemnév alatt életvezetési ismereteket adnak át kortársaiknak díjmentesen. Tagjai között van például orvos, pszichológus, mérnök. Az ők munkáját dicséri az éviránytű munkafüzet is, amely igencsak hasznos eszközként szolgálhat mindazok számára, akik nem az asztrológiai előrejelzéstől, hanem saját erejüktől várják életük jobrafordulását. Mindazok számára, akik úgy tartják, hogy jó, ha megvannak fejben a dolgok, de az koránt sem elég. Hasznos azokat leírni, időpontokat, felelősöket, társakat rendelni hozzá. Tény, hogy rá kell szánni az időt. Tavaly több mint 100 000-en töltötték le az interneten elérhető füzetet, amely egyre több nyelven hozzáférhető. Mozgalommá nőtte ki magát. A kiadvány első része a 2015-ös év legfontosabb történéseivel foglalkozik. Felidézhetjük a legszebb pillanatokat, a három legnagyobb kihívást, sikert és a sikerhez vezető utat, a legnagyobb megtanult életleckét. Rögzíthetjük azt is, hogy milyen dolgok estek rosszul másoktól, illetve hogy sikerült-e megbocsátanunk. De ugyanitt az elengedést is gyakorolhatjuk. Mit kell még kimondanunk ahhoz, hogy lezárhassuk a mögöttünk álló évet? A 2016-os évre vonatkozó részben kijelölhetjük legfontosabb céljainkat, életterületekre bontva. Magánélet, munka, fizikai, szellemi, érzelmi terület, pénzügyek, bakancslista. Ezt az oldalt jó időnként elővenni és szem előtt tartani. Ezen kívül úgynevezett mágikus hármasokat jegyezhetünk fel. Mint például ezt a három dolgot minden nap megcsinálom, erre a három helyre ellátogatok, ezen a három módon kapcsolódom többet a szeretteimhez. Csak hogy ezekből a fogadkozásokból hogy lesz valóság? Miért jelent többet leírni, mint gondolatba megfogalmazni? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is válaszol mai vendégünk Békési László, de hangot ad véleményének még a témában Nagyboton kolozsvári természetgyógyász pszichológus is, aki már évek óta tudatosan tervezi életét, és erre tanítja pácienseit is. Mindenekelőtt beszéljünk az éviránytű mozgalomról. Békési Lászlót, az évrendező munkafüzet egyik készítőjét hallják, aki Budapestről kapcsolódott a vonalba.
Éviránytű mozgalmat néhány barátunkkal találtuk ki, hogy ezt jó lenne csinálni. Tulajdonképpen ez egy évrendezést segítő munkafüzet, vagy füzet, és a mozgalom lényege az, hogy egy adott napon, az évben mindenki fogja ezt a füzetet, és együtt kitöltsük. Ezt lehet társasan, vagy lehet egyedül az otthonodban, vagy bárkivel, és mi is csinálunk ilyen kis 10-20-100 fős összejöveleket magunk között, illetve mindenki magában otthon a saját tempójában kitöltheti. Maga az ötlet onnan jött, hogy néhány barátommal így rájöttünk, hogy ez az évrendezés ez jó élményt ad. Két rész ad jó élményt nagyon. Az egyik, amikor lezárjuk az előző évünket. Ez egy ilyen visszatekintés, hogy milyen jó dolgok történtek az előző évben, hogy mik a sikerek, mik voltak a nehézségek, mik az, amikből tanultunk. És ezt elkezdtük már tulajdonképpen 5 éve, csak mindenki a saját formájában. Én például írtam egy ilyen kis naplót, és aztán elküldtem a családomnak, meg a barátaimnak. Az egyik ismerősöm ilyen tényszerűen összetette az évét, mert fogott egy naptárt, és akkor összetette az évéből, hogy korábban mit csinált, mi volt az, amit megfogadott, és akkor így kezdte el tervezni a következő évét, hogy minden hónapra kitűzött magának egy ilyen kihívást. És aztán találtunk az interneten többféle ilyen hasonló témakörben megjelent cikket, és ezeket ötvöztük tulajdonképpen, úgyhogy a saját gondolataink és mások gondolatai vannak benne. Két fő része van, az első részben az előző évet zárjuk le, a második részben pedig tervezünk a következő évre. Az előző éves lezárásban is ilyen különböző modulok vannak tulajdonképpen, tehát így egy-két oldalanként valamilyen más szemszögből tekintünk rá. Az eges legelején egy naptár átnézés van, és mindenki tulajdonképpen erre ösztönzünk a füzettel, hogy nézze meg a naptárát, és nézze át, hogy milyen jó dolgok történtek vele. Ez nekem is, meg másoknak is az egyik legnagyobb élményt szokta adni, mert például nagyon el tudom felejteni, hogy februárban, márciusban mit csináltam, és a naptáram abban van írva, és így de jó volt ez az év is, vissza lehet hozni az emlékeket. Ez az egyik része. A másik része ennek a lezárósnak pedig ilyen három kérdéseket teszünk föl, hogy mi volt a legnagyobb sikered, írd fel a legnagyobb három sikeredet, és akkor elgondolkodunk, hogy mit értékelünk a legjobb sikernek, vagy kik voltak azok az emberek, akikre a legnagyobb hatással voltál, illetve fordítva, akik a legnagyobb hatással voltak rád. És ebből két oldal van, de azért tulajdonképpen mindenki olyan szinten vesz részt ebben a munkában, amennyire szeretne. Ha komolyan veszik és tényleg ráhangolódunk, akkor akár ilyen fél órát, órát is igényelhet azt, hogy ezekre a kérdésekre úgy jól válaszoljunk. Még van egy rész, nem két rész, hanem között három, van egy harmadik rész, amire nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, ez egy ilyen megbocsátás és elengedés rész. Mindenkinek hagyunk egy-egy oldalt arra, hogyha valami feszültség még benne maradt a 2014-es évvel, most ugye 2014-es, akkor azt így leírja, elengedje, és így ez nagyon sok pozitív visszajelzést hozott számunkra. Én szerintem az a legjobb a füzetben, hogy mindenki meg tudja találni magának azt a részt, ami rá legnagyobb hatással van. Szerintem leginkább abban segít, hogy egy kicsit struktúrálja mindenki az előző évét, visszatekintsen, és aztán a következő évében pedig valami terveket lerakjon, és nem olyan tervek, hogy gyakorlatilag nem lehet eltérni, hanem legalább valami irányt lőjön.
Céltalan hajósnak nem kedvez a szél, írta Montaigne, francia filozófus. A füzet kitöltésével közelebb kerülünk a céljainkhoz.
Én azt hiszem, igen. Egyébként ezt a mondást tudtuk is használni, csak Seneca idézetként semmilyen fél nem jó annak, aki nem tudja, hogy merre szeretne menni. És azt hiszem, hogy ebben segít. Két dolog miatt. Egyrészt nagy ereje van annak, hogy valamit leírunk, másrészt nagy ereje van annak, hogyha valamire külön időt szentelünk. Mind a kettőben egy sokkal nagyobb elköteleződés van, mintha mondjuk így álmodoznánk. Mert a barátainkkal ugye szoktuk megosztani azt, hogy jaj, de jó lenne ez, jaj, de jó lenne az. És sokkal nagyobb elköteleződést okoz az, hogyha ezt leírjuk. Ezért is nem adtunk ki még digitális verziót egyelőre. Persze nagyon sok visszajelzés érkezik, hogy arra is szükség lenne. De most azt támogatjuk, hogy mindenki szépen kézzel töltse ki, és ezáltal tulajdonképpen a saját céljairól gondolkodjon, és köteleződjön el valamilyen irányba. És aztán azt is támogatjuk, hogy ezeket a célokat és ezeket az elköteleződéseket tulajdonképpen nézze meg minden hónapban. Nem az a legnagyobb ereje a füzetnek, hogy ezt egyszer kitöltjük évvégén, aztán berakjuk a sarokba, és nem is nézünk rá, hanem az, hogy ez egy, ad egy kezdeti tervet, amit aztán úgy lehet megnézni, hogy havonta nyugodtan változtassa meg mindenki.
Lehet ez tulajdonképpen egy úgynevezett hajónapló a saját életutazásunkhoz, életutunkhoz?
Igen, igen is, meg nem is. Igen, hogyha nagyon ügyesek vagyunk tervezésben, és minden bejön, ez nagyon ritka, mert ugye van egy olyan rész benne, hogy előretekintés. Mi például már a harmadik verzióját töltöttük ki, és így én vissza tudtam nézni idén a terveimre, és azt kell mondjam, hogy van benne olyan rész, ami 100%-osan bejött, valami 0%-osan, úgyhogy az év visszatekintések azok nagyon jó hajónaplók, mert azok a megtörtént események, az évtervezések azok inkább ilyen iránytűnek, ezért is neveztük el iránytűnek, hogy látjuk a térképet, hogy merre lehet menni, és hogy abból mi lesz, az sok mindennek a függvénye, és nem csak rajtunk múlik.
tudatos élethíveinek tehát indokolt eszköz ez a füzet, hiszen számos elemi kérdésre rávilágít, és ezáltal megkönnyíti a gondolkodást, a tervezést, sőt, teret ad a kreativitásnak. Ezekből a fogadkozásokból hogy lesz valóság, hogyha leírom, az többet jelent, mint szilveszteri kocintáskor kijelenteni, hogy mondjuk mától nem dohányzom?
Az egyik az, hogy a tudatos élettervezőinek segít ez. Igen, nekik mindenképpen ajánlott az eszköztárukban, ez szinte hiányzik.
Békési Lászlót, az évrendező munkafüzet egyik készítőjét hallják.
De nem csak nekik ajánlanánk egyébként. Nekem nagyon jó élményem van olyan emberekkel, akikkel évrendező alkalmat összehívtam, és olyan embereket hívtam meg rá, akik nem erősek ebben a tervezésben, vagy még nem csináltak ilyet. És nekik is nagyon nagy élmény volt, egyrészt, mert van egy olyan könnyedség a füzetnek, hogy ez nem megrettentő. Nem arról van szó, hogy most kötelező megtervezni az egész évedet napra pontosan, hanem csak szép irányokat lő, és ezáltal nekik is jó élmény volt. Úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy próbálja ki legalább egyszer, és meglátja, hogy melyik az a szint, ami neki való. A kérdésnek a második felére meg egy ilyen szilveszteri kocintáskor egyrészt könnyebben vállalunk sokkal nagyobbakat. Az, hogy leszokom a dohányzásról, az egy szép ilyen álmodozás. Az, hogy ez jó cél legyen, ahhoz még nagyon sok mindennek formálódni kell. Ilyenekre gondolok például, hogy kell neki egy határidő, kell neki egy forma. Jó, hogyha tudjuk azt, mivel jutalmazzuk magunkat, jó, hogyha tudjuk azt, hogy kire számítunk, hogyha eljön egy nehéz pillanat, és akkor azt hogyan viszeljük át. És ezekben tulajdonképpen ad egy kis segítséget ez a füzet. Egyrészt, ugye, hogyha többen töltjük ki, és megbeszéljük, hogy jó, én ahogy leszokom a dohányzásról, akkor rögtön van egy elköteleződésem a társaság felé is, akivel kitöltöttem, hogy nekik nem szeretnék csalódást okozni, nem megígértem. Így, amíg csak egy szilveszteri kocintásnál ott el lehet is másolni, hogy jó, azt úgy sem hallotta senki meg, hogy ez nem is olyan fontos. Illetve, ami még nagy erő, hogy van benne határidő, általában az ilyen kívánságoknak ott van egy naptár a füzetben, mondom, hogy február végig leszokom. Előbb-utóbb el fog jönni az évben február végig, és szembesülök vele, hogy akkor most tennem kell valamit. Nem pedig a szilveszteri kívánságot, ahol a világba kiáltottam tulajdonképpen egy mondást. Szerintem ebben segít, hogy struktúrálja ezeket a célokat, kívánságokat, és ezáltal könnyebb lesz elérni őket.
30 napos kihívásokat is találunk a füzetben. Melyek közül választhatunk?
A 30 napos kihívásnak elég nagy irodalma van egyébként interneten is, és ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a kapcsolódó videókat, mert nagyon-nagyon motiválóak. És csak írtunk néhány 30 napos kihívás ötletet, például, hogy mostantól mindig lépcsőn megyek a helyet, hogy lifteznék, hogyha 6 emeletnél a nagyobb a célpont, hogy minden nap reggel eszem egy almát. Ezeket mi mind kipróbáltuk itt a szűk környezetemben, és nagyon-nagyon jó élményt ad maga a 30 napos kihívás. És nem azt mondom, hogy minden ilyen tulajdonságot megtartottunk. A kihívásnak az egyik fő állomása a 30 nap végén az értékelés, hogy kell-e ez nekem az életemben, vagy nem kell az életemben. De 30 napig mindenki képes arra, hogy valamilyen dolgot komolyan vegyen, és naponta megváltoztasson. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, nem muszáj a legkeményebbel, hanem valami kis egyszerűvel. Nagyon-nagyon könnyedén lehet így változtatni az életünkön úgy, hogy szokásra teszünk egy olyan dolgot, amit szeretnénk, hogy beépüljön az életünk, és onnantól nem kell vele foglalkozni.
A füzet kitöltése tulajdonképpen egy önvizsgálat? Mennyi idő kell hozzá?
Önvizsgálat igen, és hát többféle verziója van, ugye. Van egy, amikor magányosan töltjük ki, és van egy, amikor csoportosan. A magányos verzió rövidebb szokott lenni, és hát egy-egy órát szerintem igénybe vesz, úgy egy-egy órát, hogy egy óra az előző év áttekintése, és egy óra a következő évnek a megtervezése. Ezt direkt külön is választottuk egyébként, a mozgalomban két nap van neki. Az egyik a december 29-én volt, az a visszatekintés, és most volt január 10-én a résztervező része. És hogyha pedig csoportban csináljuk, akkor úgy szoktuk, hogy nem két óra, hanem legalább négy óra, mert mindenkinek hagyunk időt néhány kérdés kitöltésére, és utána csoportosan megbeszéljük. Ez egy plusz élményt ad azoknak, akik szociálisan könnyebben kapcsolódnak, mert tudhatnak másokról is, kapnak másokból egy elég mély szeretet.
A továbbiakban az éviránytű évrendező munkafüzettel kapcsolatos élményeiről mesél Békési László, a kiadvány egyik alkotója.
Nagyon sok pozitív élményem van. Az egyik, amit már lehet, hogy mondtam, a tavaly összehívtam egy ilyen kisebb csoportot. Ott közte voltak olyan emberek, akik soha nem csináltak ilyen tervezést. Ez az egyik legnagyobb élményem, hogy mindenki feltöltődve távozott az alkalomról, és mindenki azt mondta, hogy de jó volt így visszatekinteni az évére, mert nagyon-nagyon jó dolgokat csinált, annak ellenére, hogy évvégén úgy értékelte, hogy az év nem volt jó. És ez egy nagyon-nagyon nagy változás volt, és tulajdonképpen büszke voltam magamra. Másik jó élmény, hogy kiraktuk az évrendező füzetet, és egyrészt nagyon-nagyon sokan írtak pozitív visszajelzést, másrészt nagyon-nagyon sokan segítettek nekünk, hogy lefordítsuk, és ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt számomra, hogy emberek rajtunk kívül is hajlandóak nagyon sok munkát beleáldozni abba, hogy ez a dolog terjedjen.
Te már több éve használod ezt a füzetet. Volt olyan, ami valamiért kellemetlenséget, frusztrációt okozott, hogy beprogramoztál, beírtál egy célt valahová, de nem sikerült teljesíteni azt időre, vagy egyáltalán abban az évben?
Volt, és ennek több fázisa is van. Amikor például nekikezdtem idén a füzetnek, akkor egy picit féltem, hogy az előző évemnek a céljaiból semmi nem sikerült. Ez aztán szerencsére nem így volt, hanem amikor megnéztem a füzetet, akkor láttam, hogy bizonyos dolgok nagyon jól sikerültek, bizonyos dolgok nagyon nem jól sikerültek, és bizonyos dolgokat pedig azt hiszem értem annyit, hogy nem is látom jó célnak. Tehát amikor kitűztem 2014 elején, akkor jó ötletnek tűnt, a mostani fejjel nem jó ötletnek tűnt. Úgyhogy van mindenképpen egy ilyen, de nem frusztráltság érzésnek mondanám, hanem van egy ilyen értékelős érzésem, hogy meg tudom nézni egyrészt egy időkapszulában, hogy az akkori énem hogy gondolkodott, és hogy az akkori énem mit szeretett volna elérni, és nyugodt szívvel tudom értékelni, hogy ezt elérte, vagy nem érte el. Frusztráltság nincsen, de szinte körülírhatatlan az az élmény, amikor nekikezdek annak a tudatában, hogy ott van előttem az előző éves füzet.
Szerinted hogyan érhetünk el az életünkben valódi változást?
Lassan és módszeresen. Nagyon nehéz olyan változást elérni, ami egyik pillanatra a másikra fölborítja az életünket. Hogyha eddig semmit nem tettünk az ügyben, hogy tudatosan, egészségesen éljünk, és egyik napról a másikra megfogadjuk, hogy mostantól csak egészséges ételeket fogok enni, az nagyon nehéz, mert az összes ehhez kapcsolódó szokást és rutint fölborítja. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a változásoknak az a legnagyobb titka, hogy kis lépésekben és módszeresen kell ezeken változtatni, és minden egyes kis lépés után meg kell tudni jutalmazni magunkat, hogy ezt is sikerült megváltoztatni. Ebben egyébként nagyon-nagyon segítőek ezek a 30 napos kihívások, illetve a környezetünknek a pozitív nyomása, hogyha beszélünk a környezetünknek arról, hogy mi szeretnénk megváltozni valamiben, akkor bámulatos, hogy a környezetünk mennyire segítő tud lenni, illetve mindenkinek a saját stílusában tud visszahatni, hogyha valakire az hat, hogy pozitívan motiválják, minden nap, akkor a környezet meg fog dicsérni. Ha valakire adhat jobban, hogy a környezete mindig küldjön neki egy ilyen gonosz e-mailt, hogy ma már megint nem csináltad, akkor ezt a környezetünk meg fogja tenni, és végén együtt tudunk örülni neki. Úgyhogy azt hiszem ez a két dolog lassan és csapatban.
Egy lényeges dologról még nem esett szó talán. Honnan szerezhető be a füzet? Mennyibe kerül?
A füzet teljesen ingyenes, és ezt önkéntes munkában készítették, és ezt szerintem így is fog maradni, amíg világ a világ, mert ez a dolog ez mindenkinek jár tulajdonképpen, hogy megtervezze az évét, és letölthető internetről a yearkompass.com, a yearkompass, mint az éviránytű, ez a mozgalomnak a neve, és minden nyelvre, amelyikre lefordították, van egy saját oldal, ezt az oldalon ki lehet választani. Nagyon-nagyon örülnénk, hogyha a jövőre még nagyobb világmozgalom lenne belőle, mert tényleg szerintem segít mindenkinek.
Melyik korosztály bizonyult a legfogékonyabbnak?
Én azt hiszem, hogy a 18 évestől a 40-50 évesekig legalábbis a visszajelzéseik nekik jutott el hozzánk. Úgyhogy lehet, hogy ez tovább is tart. Azt hiszem, hogy egyetem előtt nem nagyon fogja meg az embereket, mert ott még nem a saját életünkről döntünk minden egyes pillanatban. Ugye ott megvan adva, hogy az iskolába el kell menni, és ezen kívül nagyon nincsenek döntések. Egyetemen jön először eszembe, illetve a 40-50 éves korosztálynak a visszajelzései jutottak el, nem tudom, hogy fölötte használják-e azt a füzetet.
Melyek a jövőbeni tervek?
el fogunk gondolkodni azon, hogy digitális verziót kiadjunk-e, vagy ne adjunk ki, hogy mennyivel a többet az, hogy kézzel töltjük ki, illetve készítünk most egy ilyen naptárat, amit ki lehet nyomtatni, meg különböző verzióit, és mi ezen agyalunk. Van egy ilyen kis csapatunk, akik nap mint nap foglalkoznak vele, és mindenféle okos ilyen életvezetési dolgot szeretnénk mellé még kiadni, illetve hát magát a mozgalmat azt szeretném megtartani, hogy legyen két nap az évben, amikor az emberek ezzel foglalkoznak, csak szeretném még több nyelvre, területre eljutni. Most már örültünk egyébként, mert meghódítottuk Európát és a teljes amerikai kontinens, mert ugye angolra le van fordítva, spanyolra is le van fordítva, brazil-portugálra is lefordítottuk, úgyhogy az egész kontinenst elértük.
A továbbiakban, kedves hallgatóink, Nagybotont kolozsvári természetgyógyász pszichológus kapcsolódik a témához, és elmondja, hogy miért jó szokás az évrendezés.
Az évrendezés igazából a tudatosság megnyilvánulásának az egyik formája, és nem csak az évrendezés hasznos, hanem maga a tudatosság. A mai világunkban minél inkább felgyorsul az élet, annál inkább boldogul valaki, annál inkább sikeres valaki, minél inkább tudatos. És ugyanez párhuzamba hozható a lelki jóléttel is, tehát a boldogsággal. Egy öntudatlan állapotban elég nehéz boldognak lenni, és valaki minél tudatosabban hajlandó a céljait, vágyait tudatosítani, és ennek érdekében tervezni és tenni nap mint nap, annál sikeresebben boldogul.
Te már több éve tervezed az előtted álló évet, illetve számot vetsz a mögötted állóról.
Igen, ez igazából már gyerekkoromból indul. Édesanyámnak volt egy ilyen szokása, hogy évvégén mindig átnéztük az elmúlt évet, és tulajdonképpen ebből indult az egész. Aztán én ezt megtartottam magamnak, és mindig évvégén átnéztem a tavalyi évemet. Nagyon fontos szerintem az, hogy minden ember hibázik, az okos ember is hibázik, és a sikertelen ember is hibázik. Az egyetlen nagy különbség az az, hogy az okos és a tudatos ember az a hibázása után átnézi a hibáját, a hibájának az előzményeit, a körülményeit, és levon egy nagyon gyökeres és fontos konklúziót. És ezt tudja, ha nem is garantálni, de nagy százalékban biztosítani azt, hogy ha azt a hibát, vagy hasonló hibát ne kövesse. És ez a sikerének az egyik lényeg, az egyik kulcsa. A másik pedig a hálaadás. Mögöttem van egy év, amiben rengeteg minden történt, jó, rossz dolog, és a jó dolgokért legyek hálás. Tudjam megtölteni magamat azzal a pozitív lelkülettel, ami erőt ad a következő évemhez.
Mi a titka a célok elérésének?
Nagyon sokan kutatták ezt a témát, és nagyon meglepőek és bámulatosak a kutatási eredmények. Hát, hogyha nagyon gyorsan kellene ezt összefoglalni, akkor az első és a legfontosabb az az, hogy merjük vállalni a céljainkat, és azokat a céljainkat, amik nem másokat szolgálnak, hanem a saját értékeinkre vannak alapozva. A másik legfontosabb, hogy írjuk le őket. Az a vékony réteg az embereknek a 3-5%, akik hajlandók leírni és vállalni a céljaikat, sokkal sikeresebbek, mint a többi 85-87%. Csupán azért, mert igen, hajlandóak leírni, és azáltal, hogy leírjuk a céljainkat, sokkal nagyobb felelősséget vállalunk érte. Amit csak úgy gondolatban vagy szóban kivondunk, az ma így van, és holnap ugyanolyan gondolati szinten vagy szavak szintjén le is beszéljük magunkat. Róla. De ha már leírtuk egy papírra, nem nagyon lehet annak nemet mondani, azt már vállalni kell, azért vállalni kell a felelősséget. A harmadik dolog pedig az, hogy fogadjuk el, hogy a céljaink elérése során okvetlenül kudarcokkal fogunk szembesülni, és ne hátráljunk meg a kudarcoktól, hanem sikertelenség esetén mérjük fel a hibákat, és újra és újra és újra fogjunk neki.
Az évrendezésnek van hátránya?
Nem hiszem, hogy lenne hátránya. Esetleg olyan esetekben ajánlanám, ahol súlyos depresszióról, vagy nagyon súlyos kedélyi problémákról van szó, hogy ilyen állapotban ne egyedül töltsük ki, hanem kérjünk meg egy családtagot, vagy akár, ha van lelki segítőnk, vagy terapeutánk, azt, hogy az ő jelenlétében töltsük ki. Általában a pesszimista embereknek, vagy a depressziós állapotban lévő embereknek az emlékezetükben könnyebben bukkannak fel a negatív és sötét dolgok. Ez nem egy reális dolog, csak ők valahogy így látják a világot, és ezért találnám én fontosnak azt, hogy legyen egy külső objektív nézőpont is, aki tud segíteni abban, hogy jó, igaz, hogy ezt és ezt a hibát is elkövetted, nem baj, nézzük meg a tanulságot belőle, de nézzük meg még milyen jó dolgok voltak emellett. Bár ez az évrendező füzet nagyon jó, mert szépen rávezet arra, hogy a hibákból a tanulságokat nézzük, és szépen felvezeti a pozitív emlékeket, élményeket.
Mint szakember, mi a véleményed az éviránytű évrendező füzetről?
Nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, hogy valaki egy ilyet létrehozott, és még inkább, hogy ezt így publikálta is. Én is rengeteg embernek átküldtem, rengeteg helyen megosztottam. Egy nagyon-nagyon pozitív dolognak tartom, nagyon hasznosnak, és tényleg bátorítok mindenkit, hogy használja, veszíteni vele való nincs.
Sokan már torkig vannak a munkahelyen elvárt tervezés, éves projektek, ütemtervek készítésével. Hogyan győznél meg valakit arról, hogy a magánéletben is járjon el úgy, mint a munkahelyen, már ami a tervezést illeti?
Bármilyen munkahelyen is dolgozik, az a munkahely azért, hogy talpon tudjon maradni, profitorientáltan működik. És ahhoz, hogy ez a cég jól tudjon működni, ahhoz okvetlenül a cégvezető tervet kell évelején készítsen, mert ha ő nem tervez, a káoszból nagyon nehéz a verseny világában valami jót kihozni. Tehát ez nem egy bürokratikus elvárás, hanem az esetek nagy részében egy igenis szükséges dolog a cégek esetében, és ha ez ott működik, akkor a magánéletben miért ne hozna ez profitot, vagy miért ne lenne eredményes.
Ismert közmondás, ember tervez, Isten végez. Hogy is van akkor a tervezéssel?
Hát pontosan így, ahogy a közmondás mondja, hogy igen, mi megtervezzük a tőlünk telhető legtöbbet. Szükséges is, hogy megtegyük a tőlünk telhető legtöbbet, de természetesen a sorsunkat nem csak mi irányítjuk. És igen, az évvégi lezárásban az is benne van, hogy fogadjuk el azt, hogy esetleg bizonyos terveink nem sikerültek, vagy másfele irányult az életünk. Nem arról szól a közmondás, hogy ember ne tervez, mert a Jóisten úgyis megold mindent, hanem arról szól a közmondás, hogy igen, az ember igenis tervezzen, tegyen meg tőle telhető legtöbbet, és hogyha azon a Jóisten áldása is van, akkor működni fog. De ha karba tett kézzel ülünk és nem teszünk semmit, a Jóisten nem tud helyettünk megtenni.
Köszönöm a beszélgetést Nagy Botonnak és Békési Lászlónak, aki az évrendező munkafüzettel immár hallgatóink számára is felkínálta a lehetőséget a gondolatok rendezésére. Különösen, hogy még az új évre vonatkozó célok megfogalmazásának időszakában vagyunk. De természetesen bárki bármikor lezárhatja az előző évet, és megtervezheti a következőt. Akár egy szórakoztató társasági program részeként. Ha mást nem, lendületet adhat az idei évhez. Olyan új esztendőt kívánok önöknek, kedves hallgatóink, amelyben időt és lehetőségeket adnak maguknak ahhoz, hogy megvalósítsák azt, amit elterveztek. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura Stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!